Ha szerencsétlenség történt, a fiú csak közvetítőként szerepelt, és Jákob szerető szívének kellett helytállni érte. Mi haszna rejtegette volna ezt önmaga előtt? Isten úgy is tudta, és Isten elől nem rejtőzhetik el senki fia. Az igazság tisztelete Ábrahám öröksége volt, és ez nem jelentett semmi mást, mint hogy ne lássuk kéknek a zöldet, hiszen Isten úgyis mindennek tudója. A búzaaratás utáni időben ezek voltak Jákob lelkiismereti fontolgatásai, melyek elhatározását megérlelték. Szíve rosszat okozott. Erőt kellett vennie magán, hogy gyöngeségének becézetjét, aki közvetítő volt a bajban, a kiegyezés közvetítőjévé is tegye, s hogy e célból ne sajnálja kisé kurtára fogni, vezeklésül ő érte és tulajdon szívéért. Így hát meglehetősen határozott hangon kiáltott a fiúra, akit látott a távolból, mondván: József! Imhol vagyok, felelte a fiú, és nyomban ott is volt, mert örült, hogy hívták. Mivel az atya a testvérek távozása óta kevesebbet beszélt vele, és amaz utolsó együttlét óta benne, az esztelemben is maradt valami sejtelmes rossz érzés. Hallgass ide, mondta Jákob, és közben valamely okból szórakozottnak tettetve magát, elgondolkozva pislogott és szakállát simogatta kezével. Lehetséges az, hogy testvérbátyáid nem legeltetik mind együtt a nyájat Sékem völgyében. Dehogy is nem, felelte József. Így fogta föl az én elmém is, és ha emlékezetem meg nem csal, mind együtt vonultak Sékem felé, hogy nyájaidat őrizzék, amelyek ott legelnek, mert ottan kövérek a rétek, s mert ez a völgy itt nem tudja ellátni mindazt, ami a tiéd. Így van, hagyta helyben Jákob, és éppen ez az, amiért hívtalak. Mert semmit sem hallok Lea fiairól, és a szolgálók gyermekeiről nem kapok hírt. Nem tudom, miként állnak a dolgok amott a réteken, vajon jihok áldás volt-e a nyári ellésen, vagy pedig májmétei és fölfúvódás pusztította-e vagyonomat. Gyermekeim, testvéreid hogy létéről nem tudok semmit, és nem hallom hírét, hogy békében gyakorolják-e a legeltetés jogát a ma vár környékén, ahol úgy emlékszem egykor sötét történetek történtek. Ez gondolkodóba ejt, és így gondolkozás közben elhatároztam, utánuk küldelek, hogy üdvözöld őket nevemben. Imhol vagyok, kiáltotta József ismét. Fehér fogát rávillantotta atyára, és csupa szolgálatkészségből kissé fölszökkenve sarkával a földbe rúgott. Ha utána számolok, folytatta Jákob, életed 18. évébe lépsz, és ideje, hogy kissé keményebbre fogjalak, és férfiasságodat próbára tegyem. Ezért elhatároztam, megbízlak ezzel a küldetéssel, hogy rövid időre távozzál tőlem testvéreidhez, és megkérdezd őket mindarról, amit nem tudok, aztán 10 vagy 9 nap múltán Isten segítségével tér vissza hozzám, és mondj el mindent. Na hát, Imhol vagyok, lelkendezett József. Atyácskámnak, az én uramnak ötletei aranyat és ezüstöt érnek. Útra kelni a földeken át, meglátogatni a testvéreket, és számot venni Sékem völgyében, ez ám a mulatság. Ha valamit szívem szerint kívánhattam volna, ez lett volna az, és semmi más. Nem szükséges, mondta Jákob, hogy testvéreid köz számot végy. Eléggé emberek ők a talpukon, hogy megtegyék maguk. Nincs szükségük ahhoz a gyermekre, nem is abból a célból küldelek, hanem hajolj meg előttük illőn és jól nevelten, és mondd: sok napi járóföld messzeségből jövök, hogy üdvözöljelek benneteket, és hogy létetek felől érdeklődjem épp úgy a magam jó szántából, mint atyám utasítására, mert kettőnk kívánsága egybe találkozott. Hadd tegyem meg az utat a páros hátán. Hosszú lábú és szívós, jó erős csontú és Izsakhár testvéremhez hasonló. Férfiasságodat bizonyítja, felelte Jákob kis szünet után, hogy örülsz küldetésednek, és nem tekintett különös megterhelésnek, hogy sok napra elhagy engem, holott a hold sarlója félkörré változik, amíg nem látlak. Ám testvéreidnek csak mondd, az atya így akarta. Megkapom párost. Jól lehet, korodhoz illőn keményre akarlak fogni. Páros szamarat mégsem adom neked, mert makacs, és okossága mögötte marad hevességének. Sokkal jobb lesz számodra a fehér Hulda, aki nyájas és óvatos állat, külsőre is csinos, ha emberek közé még azon utaz. De hogy megtud, mennyire bízok benned, és hogy a testvérek is megtudják, azt parancsolom, egyedül tedd meg az utat innen Sékem mezőségéig. Mert egyetlen szolgát sem adok veled, és Eliézer sem lesz oldaladon. Hanem önállóan fogsz utazni saját magadra utalva, és így szólsz majd a testvérekhez. Egyedül jövök, egy fehér szamáron, hogy meglátogassalak benneteket, így akarja az atya. Meg lehet, hogy visszafelé nem kell majd egyedül s magadban jönnöd, hanem a testvérek is mind veled tartanak, egyik másika, vagy mind. Minden esetre megbízatásod mögött ilyen hátsó gondolatom van. Ezt majd nyélbe ütöm valahogy, ígérte József, és bízom benne, hogy visszahozom őket hozzád olyan formán, hogy vállalom a kezességet, és merem mondani, nem térek vissza anélkül, hogy vissza ne hoznám hozzád őket. Ezután az értelmetlen locsogás után József táncolva megforgatta atyát és dicséretet zengett Jáhnak, amiért önmagára bízva útnak indulhat és világot láthat. Azután Benyáminhoz és a vén Eliézerhez futott, hogy mindent elmondjon nekik. Jákob pedig bólogatva nézett utána, s tudta jól, hogy ha megterhelésről itt szó lehet, az csupán ő rá hárul, és hogy senki mást nem fogott keményebbre, csak önmagát. De hát nem volt-e ez így rendben, s nem szívbeli kötelességét teljesítette Józsefért? Hogy a gyermeket napokon keresztül nem láthatja, ezt elég bűnhődésnek hitte bűnéért, nem is álmodta, fogalma sem volt róla, mit értettek magasabb helyen keményebbre fogni alatt. Számolt József küldetésének bal sikerével is, amennyiben arra is el volt készülve, hogy a fiú a testvérek nélkül tér meg. E feltevés borzalmas fonákja képzeletét meg sem érintette. A sors a maga teljesülésének biztosítására nem is engedte odáig hatolni. Mivel amit ember tervez, mindig másként üt ki, a végzetet nagyon akadályozzák útjában az ember félénken elébe vágó gondolatai, amelyek mint egy ördögűzéshez hasonlatosak. Azért megbénítja az ember aggodalmaskodó képzelő erejét, hogy mindent átlásson, csak a végzetet nem, melyet így a fürkésző gondolatok el nem téríthetnek útjából, s mely ekként egész ősi erejét és porrázúzó hatalmát megőrzi. Az apró előkészületek közben, amelyeket József kirándulása tett szükségessé, Jákob emlékezetében régi sorsdöntő napok merültek föl eltűnődtető jelentőséggel. Tulajdon elválása a szülői háztól, a Rebeka kifundálta áldáscsere után, és lelke megtelt az ismétlődés ünnepélyes érzésével. Azt kell mondanunk, hogy az összehasonlítás, amelyet tett, merész volt. Mert szerepét nem lehetett párhuzamba állítani Rebekának, e hős lelkű anyának szerepével, aki tudatosan áldozta föl szívét, és követte el a joghelyre állító csalást. és azután tudva, hogy valószínűleg soha viszont nem látja az idegenbe bocsátotta kedvencét. A téma most némi változást szenvedett. Igaz, hogy Józsefet is a megrövidített testvérség haragja kényszerítette el a háztól, de mégsem a harag elől menekült, hanem utcolmán Jákob küldte Ézsau karjába. A Jabbók parti jelenet volt az, amire gondolt, s aminek ismétlődését sietette, a külső megalázkodás, a külsőleges kényszerű és fenntartásos kibékülés, betapasztása az elzárhatatlannak, látszat kiegyenlítése a kiegyenlíthetetlennek. Jákob méltóságos szelítsége távol állt Rebeka cselekvő és következményeket vállaló határozottságától. József küldetésével semmi más nem volt a célja, mint helyreállítása a régebbi, különben éppen eléggé tűrhetetlennek bizonyult állapotnak, mert abban senki sem kételkedhetik, hogy a 10 fiú hazatérése után megint csak óhatatlanul folytatódott volna a régi játék, mely Jákob gyöngeségéből, József vak elbizakodottságából és a testvérek halálos sértettségéből tevődött össze, és szükségszerűen ugyanazzal az eredménnyel kellett volna járnia. Mindegy. A kedvencnek testvérviszály miatt kellett útra kelnie. Az ismétlődés ennyiben fönnállt, és Jákob további hasonlóságról is gondoskodott. József elügetésének idejét kora hajnalban még napfölkelte előtt rendelve el, mivel annak idején ugyanígy történt. Alig is volt Jákob önmaga ennél a búcsúzásnál. Inkább Rebeka volt, anya volt. Sokáig tartott a karjában a távozót, áldásmondásokat mormolva arca közelében, nyakából levett egy amulettet, és a fiújéba akasztotta, ismét magához szorította, és egyáltalában úgy tett, mintha József ki tudja mennyi időre, vagy talán örökre, 17 napi járás messzeségbe, vagy még messzebb távozna vadidegenbe, Naharáim felé, holott az elemózsiával alaposan megrakott ifjú a legnagyobb örömmel készülődött, hogy a néhány ugrásnyi biztonságos utat a közeli sékemig megtegye. Láthatjuk, hogy az ember mennyire a helyzethez nem illően viselkedhet, ha saját tudatát veszi mértékül, míg a számára ismeretlen sors szempontjából viselkedése tökéletesen megfelelő volt. Ez lehet vígaszunk, amikor öntudatunk megvilágosodik, s megtudjuk, mi is volt cselekvésünk értelme. S ezért az emberek soha se vegyenek egymástól könnyű búcsút, hogy szükség esetén elmondhassák, legalább utoljára még jól szívemhez szorítottam. Szükségtelen mondanunk, hogy ez a búcsú az utazás reggelén a jól megrakott, gyapjúból sodort tarka virággal és üveggyöngyökkel ékesített Hulda oldalán az utolsó volt, amelyet sok jó tanács, intelem és figyelmeztetés előzött meg. Jákob, amilyen pontosan csak tudta, kioktatta a fiút az út és állomásai felől, anyásan óvta a kiizzadástól és meghüléstől, különböző helységekben férfiakat és hitrokonokat nevezett meg, akiknél éjjeli szállást kaphat, szigorúan megtiltotta neki, hogy ha majd átmegy Urusálim városán, és a Bál templomnál megpillantja a fölavatottak lakásait, akik Aséra szolgálatában állanak, akárcsak egy szót is váltson valamelyikükkel, s mindenek előtt azt kötötte újra és újra lelkére, hogy a testvérekkel szemben különlegesen illedelmes legyen, nem árt, figyelmeztette Józsefet, ha 7-szer is leborul előttük, és minél többször urainak szólítja őket, erre valószínűleg elszánják majd magukat, hogy ezentúl egy kenyéren éljenek vele, és el se váljanak tőle, mint halálig. Egyik-másik tanácsát Jákob Rebeka még egyszer megismételte az utolsó Isten hozzád alkalmával a hajnali derengésben, mielőtt megengedte volna, hogy az ifjú átvesse lábát a szamáron, és csettintve elügessen észak felé. Egy darabkát még ment is a reggelien vidor Hulda mellett, tanácsokat osztva, de nem sokáig bírta az iramot, és lemondóan állva maradt, nehezebb szívvel, mint ahogy az alkalomhoz illett volna. Elfogta a visszanevető fiú fogainak utolsó villanását, és kezét feléje emelte. Aztán egy kanyarulat elfedte előle a fiú alakját, és Jákob nem látta többé Józsefet, aki elügetett. József útra kél Sékembe. Ez pedig, eltűnve az atyai szem elől, de teljes épségben megmaradva maga magának, jó hátul ülvén az állat farán, karcsú barna lábát előre nyújtva és felső testét nyeglén hátravetve, a reggeli nap gyengét fényében Bét Lahem felé kocogott az úton, hegyen völgyön át. Kedve mindenképp összhangban állt a fölismerhető külső körülményekkel, és hogy az atya búcsút az alkalomhoz nem illőn túlozta, derűs elnézéssel és szerető kényeztetéshez szokva fogadta, a szívét cseppet sem nyomta a tudat, hogy mindjárt első elvállásuknál pittyet hányt az atyai aggodalmaknak. Jákob ugyanis körülményesen felsorolta a viselkedés szabályait az utas számára, és egyetlen előírásról, egyetlen intelemről sem feledkezett meg, csak egyet mulasztott el. Különös és nem egészen hibáztathatatlan gondolatkiesés következtében elfelejtett az ifjúnak figyelmébe ajánlani a tapintatot és nagymértékben kívánatos kíméletet, és nem is gondolt erre, míg a tárgy, amelyre ennek az intelemnek vonatkoznia kellett volna, szörnyű mód nem került ismét szeme elé. A fátyol ketonet otthonhagyását nem parancsolta meg, és József csalafinta hallgatással visszaélt ezzel. Magával vitte a fátylat. Annyira égett a vágytól a nagyvilágnak megmutatkozni benne, hogy a szó szoros értelmében remegett, hogy az atyának az utolsó pillanatban mégis eszébe jut a tilalom, sőt lehetségesnek hisszük, hogy ebben az esetben hazudott volna, kijelentvén a szent hímzés a ládában van, holott a valóságban titkon málhájában lappangott. Szamarának, a tejfehér Huldának, ennek az elragadó három éves okos és készséges, bárha ártalmatlan incselkedésre hajló állatnak hátáról, kiben megvolt az a megható humor, mely e teremtmények zárkozott lényéből néha előcsillan, és kinek beszédesen mozgó bársonyos fülek között a torzombor sörény benőtte homlokát, nagy és nyájasan vidám személyig, melynek sarkai csak hamar ellették a legyek, Hulda hátáról mindkét oldalon különféle úti készségek és élelmiszerek csüktek alá. Kecskebőrtömlő savanyú tejjel szomjúság ellen, fedeles kosarak és agyakfazekak dara és gyümölcslepénnyel, sózott olajbogyóval, uborkával, pirított hagymával és friss sajttal. Mindezt és még mást is, ami az utas testének erősítésére, valamint a testvérek megajándékozására volt számva, az atya gondosan szemügyre vette, és egyetlen rejtekbe nem pillantott be, mely régtől fogva a legközönségesebb úti eszközként szolgált. Egy kerek bőrdarab volt ez, melyet étkezésnél asztalkendőnek, sőt, tulajdonképpen asztallapnak használtak, s amelynek széle fémkarikákkal volt körülvarva. Már a sivatag beduinja, s éppen ő használta, az ő hagyatéka volt. A karikákon kötelet húzott keresztül, s útközben az asztalt batyuként állatára akasztotta. Így tett József is, és tolvaj örömmel az asztal batyuba dugta a ketonetet. Miért lett volna az övé, s lett volna öröksége, ha idegenben nem mutatkozhatott volna benne? Otthon a közelében úton útfélen fölismerték őt az emberek, és örvendezve kiáltották nevét. Távolabb azonban, néhány óra múltán, amikor már senki sem ismerte, jó volt, ha nem csak magával vitt bőséges eleség készlete vétette észre, hogy úrféle nyargal arra. Ezért kiváltképp, mikor a nap is fölkelt, csak hamar elővette a díszruhát, és ízlése szerint magára öltötte, fejét is védve vele, Úgyhogy a Myrtus koszorú, melyet rendszerint viselt, most nem a haján, hanem az arcát keretező fátyol fölött díszlett. Ezen a napon már nem ért el a helyet, amelynek kedvéért így feldíszítette magát, és ahol Jákob érzékeny utasítására és saját jószántából is megállni, áldozni és imádkozni akart. De Bétlehemtől, ahol Jákob egyik barátjánál, egy istenhívő ácsnál szállt meg, már csak egy dűlőföld volt odáig. A második reggelen, elbúcsúzván a házigazdától, feleségétől és legényeitől, csak hamar elérte a helyet, és Hulda a megtámasztott szederfa alatt türelmesen várt, míg József az örökölt mennyasszonyi köntösbe öltözve elvégezte imáit és áldozásait a kőnél, melyet egykor az útfélen felállítottak, az Istennek emelt emlékjelnél, amely az urat arra figyelmeztette, amit egykor e helyen tett. Reggeli csöndült a szőlődombok és sziklás szántóföld darabkák közt, és az Urusálim felé vívő úton még nem indult meg a sürgés forgás. Könnyű szél susogott gondolattalanul a fa fénylő lombjában, hallgatott a táj és a hely, ahol Jákob egykor Lábán gyermekét eltemette, hallgatagon fogadta a fiú adományait és ájtatoskodásait. József vizet állított a kőre, és mazsolás kenyeret melléje, megcsókolta a földet, melyben egy készséges élet porlatt, azután ismét fölegyenesedett, hogy emelt kézzel s a porladótól örökölt szemét és száját ég felé fordítva tiszteletadó imákat mormoljon. A mélyből senki sem válaszolt. Hallgatott a porladó közönyének bilincseiben, képtelenül földi gondra. Ami belőle jelen való volt a helyen, az József maga volt, aki az ő menyasszonyi ruháját hordta, és az ő szemét fordította ég felé. Nem inthette és óvhatta volna hát az anya fiát tulajdon húsán és vérén keresztül, amelyben élő volt. Nem vak, elkényeztetett gyermeki balgaság kötötte ott, és nem szólhatott. József tehát jókedvűen folytatta útját országúton és hegyi ösvényeken. A világ legsikerültebb útja volt ez. Bal szerencse vagy előre nem látott baleset nem zavarta szerencsés folytatását. A föld éppen nem szaladt elébe, de készségesen terült lába elé, és örvendező üdvözléssel fogadták az emberi szemek és szájak, amerre ment. Személyesen már rég nem ismerte senki sem, de mint típus rendkívül népszerű volt e tájakon, és nem utolsó sorban a fátyolnak köszönhette a barátságot és örömet, amelyet megjelenése keltett mindenkiben, aki látta, főképpen az asszonyokban. Gyermekeiket szoptatva ültek ezek a falvak éles napsütésben ragyogó agyagból és trágyából égetett lyukacsos sáncfalainál, s jó érzésüket, melyet porontjaik táplálása okozott, még erősítette a csinos és szép ifjú látása, aki elügetett előttük. Jó egészséget, szemenfénye, kiáltottak feléje. Áldott legyen, aki téged szült, édes szívem. A legjobb egészséget, válaszolta József, és feléjük mutatta fogát. Úr legyen a fiadból. Ezer köszönet, kiáltoztak még mögötte is. Astarót legyen kegyes hozzád. Hasonlatos vagy az ő gazelláihoz. Mert mindnyájan Asérában hittek, és csak az ő szolgálata járt fejükben. Némelyek ugyancsak a fátyol miatt, de gazdag utikészletei alapján is valósággal Istennek hitték, és imádni is hajlandók lettek volna.